Lukács evangéliuma 20. és 21. fejezet. Jézus életének utolsó hetében vagyunk Jeruzsálemben. Ezen a héten a világ minden tájáról az emberek Jeruzsálembe vándorolnak, hogy megünnepeljék a Páska ünnepét. Vasárnap megtörtént Jézus dicsőséges bevonulása, hivatalosan elutasították, és utána megtisztította a templomot, és kiűzte onnan a pénzváltókat. Átvette a hatalmat az atya házában, és naponta ott tanított. Történt az egyik napon, hogy miközben a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt. Teljes vallásos hatalom felvonult, a főpapok, akik főleg a szadduceusok voltak, az írástudók és a vének. És megkérdezték tőle. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Bizonyára még mindig mérgesek voltak, mert Jézus kiűzte a pénzváltókat, megtisztította a templomot és átvette a hatalmat. Ez felbőszítette őket, mert a főpapok összejátszottak a pénzváltókkal és a kereskedőkkel. Azt remélték, hogy olyan vádakat tudnak felhozni ellene, amellyel halálra ítélhetik, és arra vártak, hogy kijelenti, hogy én vagyok a Messiás, az Isten az Atyám, és ő adta a hatalmat nekem. Jézus azt mondta a templomra, hogy az Atyám háza, és ha kijelenteni, hogy ő a Messiás, akkor Isten káromlással vádolhatják, és azonnal elítélhetik. De még nem jött el az ő órája, ezért nem adott közvetlen választ a kérdésükre. Ő pedig így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás közt. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Keresztelő János azt mondta Jézus Krisztusról, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Az emberek felismerték, hogy János az Úrtól kapta hatalmát, és ezért ezt a kijelentését mindenki igaznak tartotta. Tehát, ha azt mondják, hogy János Istentől kapta a hatalmát, akkor Jézus azt válaszolta volna, hogy az én hatalmam is ugyanonnan származik. Valójában ezzel pontosan ezt is mondja, hogy ugyanazzal a hatalommal jött, mint János. Érdekes, hogy milyen gyakran kérdőjelezik meg manapság valakinek a hatalmát vagy a hatáskörét? Az emberek felállították azokat a rendszereket, amelyekkel hatalmat adnak másoknak. Például, hogyha valaki a mi teológiánkat elvégzi, akkor hatalmat adunk neki, hogy Isten igéjét tanítsa, vagy kijelentse Isten igazságát. Véleményem szerint az emberek nagyon sok olyan személyt kentek fel a szolgálatra, akiket Isten nem kent fel, hanem csak annak alapján kenettek fel, hogy elvégeztek egy bizonyos iskolát. Ennek ellenére semmi köze sincs Istennek az életükhöz vagy a szolgálatukhoz, és sokkal jobban tennék, ha cipőkereskedéssel foglalkoznának. Vagy inkább cipőjavítással, mert így legalább esélyük lenne, hogy lelkeket mentsenek meg. Itt a Calvary Chapelben akkor kenünk fel valakit, ha már megfigyeltük a szolgálatát, és minden jel arra mutat, hogy az életén Isten kenete van. Meg vagyunk győződve, hogy csak Isten kelheti fel az embert az Úr szolgálatára. A legtöbb, amit tehetünk, az az, hogy megerősítjük azt, amit Isten már előttünk megtett. Valójában tehát mi senkit sem kenünk fel a szolgálatra, csak elismerjük Isten elhívását az életükben. Megadjuk számukra azt az elismerést, amelyet az állam megkíván. Ezeknek a fiatalembereknek egyértelműen munkálkodik Isten az életükben, mégis sokszor kérdőre vonják őket azzal, hogy ki adta nektek a hatalmat. Milyen teológiát végeztél? Bosszantó a teológia doktorok számára, hogy egy fiatal suhanc jön a városba, elindít egy bibliaórát, és ebből egy 5000 lelkes gyülekezet nő ki. Ők pedig az összes tanulmányaikkal, görög és héber tudásukkal, mindenféle programokkal és trükkökkel alig tudják megtartani a 4-500 fős gyülekezeteiket. Ez nem igazság, mondják. A mormonok is megkérdezik ezt, mert ők abban hisznek, hogy Isten Joseph Smith-en keresztül állította vissza az egyház hatalmát, és csak a mormon egyház 12 apostolának van meg egyedül a joga arra, hogy felkenje az embereket az evangélium hirdetésére. Ezért nem ismernek el senkit, akit nem kent fel az ő 12 apostoluk, mert mindenkinek tudni kellene, hogy csak ők egyedül az igazi egyház, és senki más. Ezután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. Jézus most egy olyan példázatot mond, amely az ő távozásával kapcsolatos. Ennek két alapértelmezése van, mert a farizeusok ellen is szól. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De amikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy milyen legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a sarokkő, aki erre a kőre ráesik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. Ézsaiás 5. fejezetében az Úr Ézsaiáson keresztül egy szőlőlugassal kapcsolatos példázatot mond, és ez a lugas Izrael volt. Arról szól, hogy egy ember a legjobb szőlőket ültette a földjére, bekerítette, és a közepére pedig egy szőlőprést helyezett. Amikor eljött az ideje a betakarításnak, akkor semmi más nem talált, csak vad szőlőt. Ezért elhagyta a szőlőjét. Isten is azért választotta ki Izrael népét, hogy gyümölcsöt teremjen számára, de a terméketlenségük azt eredményezte, hogy Isten magukra hagyta őket. Amikor Jézus elkezdte mondani ezt a példázatot, akkor ismerve Ézsaiás proféciáját, rögtön kapcsoltak, és rájöttek, hogy Izrael népéről beszél. Az elküldött szolgák a proféták voltak, akiket az emberek elutasítottak. Egyeseket megköveztek, másokat megöltek, Ézsaiást pedig kettéfűrészelték. Végül Isten az ő egyszülött fiát küldte, mert azt gondolta, hogy megbecsülik őt. De amikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. Jézus tehát itt előrejelzi, hogy az ő kezeik által fog meghalni. A fiának elutasítása miatt az Úr szava elpusztította a munkásokat. Izrael népét Titus serege pusztította el, Józsefus szerint 1 100 000 zsidót öltek meg, és 97 000 cipeltek el rabszolgaként Rómába. Amikor meghallották Jézus szavát, akkor azt mondták, hogy Isten ments, mert rájöttek, hogy Jézus róluk beszél. Ekkor Jézus megkérdezte, hogy mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ezt a 118. Zsoltárban olvashatjuk. Az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetében Péter ott állt a főpapok, az írástudók és a vének előtt, és ez ugyanez a csoport volt, amely itt kérdőre vonta Jézust. Ugyanazt kérdezték tőle is. Milyen hatalommal és kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei! Ha minket majd beteg emberen gyakorolt jó tett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Péter is jelen volt akkor, amikor itt Jézus hatalmát megkérdőjelezték, és emlékezett Jézus válaszára, amelyben a sarokkőről szólt. Nagyon erőteljesen tett tanúbizonyságot róla, kijelentvén, hogy ő az a sarokkő, és az egyetlen név a világon, amely által az emberek üdvözülhetnek. Jézus a sarokkőről kijelenti, hogy aki erre a kőre esik, összetörik, de akire ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Kétféle kapcsolatod lehet Jézus Krisztussal. Vagy alárendeled magad neki, és ráesel a kőre, vagy ellenállsz neki, és akkor szét fog morzsolni. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával! Sokan vannak, akik annyira ostobák, hogy Jézus Krisztus ellen harcolnak. Essetek rá a kőre, és meg fogtok töretni. Sokkal jobb ez, mintha ő esik rátok az ítéletkor, mert porrá fog morzsolni titeket. A főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták vetni a kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Tudták, hogy róluk beszél, és ezért minden áron le akarták tartóztatni, de a nép előtti népszerűsége miatt nem merték megtenni ezt. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igaznak tettették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Most tehát megpróbálják csapdába csalni, hogy megvádolhassák a Róma elleni lázítással, és átadhassák a helytartónak. Ezek megkérdezték tőle. Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útjait. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ha azt mondja Jézus, hogy nem, akkor azonnal elrohannak a római századoshoz, hogy jöjjön és tartóztassa le Jézust, mert az adózás ellen lázítja az embereket. Ha azt válaszolja, hogy igen, akkor a buzgó zsidók előtt veszti el népszerűségét, mert ezek nem ismerték el Róma hatalmát maguk fölött, és utálták a Róma által kivetett adókat, amelyek minden egyes embert érintettek. Ő azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk. Mutassatok nekem egy dénárt. Kinek a képe és felirata van rajta? Ők ezt felelték. A császári. Ő pedig így válaszolt nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Ha a császár képe van rajta, akkor adjátok meg neki, ami jár. De az Istennek is adjátok meg, ami neki jár. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak a válaszán, és elhallgattak. Azután oda mentek hozzá néhányan a szaduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás. A szaduceusok akkor materialistái voltak, csak Mózes 5 könyvét ismerték el, de a prófétákat nem tartották az Isten által ihletett írásoknak. Hiába próbáltál a zsoltárokból vagy a prófétáktól idézni, mert ezeket elutasították. És ezek ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor annak a testvére vegye el az asszonyt, és támaszon utódot az ő testvéreinek. Volt 7 testvér. Az első megnősült, de meghalt gyermektelenül. Ekkor a második vette el az asszonyt. Aztán a harmadik, majd sorban mind a 7. De mind úgy haltak meg, hogy nem hagytak maguk után gyermeket. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor közülük vajon melyiknek lesz a felesége az asszony, hiszen mind a 7-nek a felesége volt. A szadduceusok azt szerették volna, ha a feltámadást olyan nevetségessé tudták volna tenni, hogy az emberek ostobaságnak tartsák, és ezáltal elutasítsák még a gondolatát is. Ma is vannak olyanok, akik hasonló dolgokban mesterkednek, csak egy kicsit más úton járnak. Azt találták ki, hogy a vadnyugat idejében, amikor egy embert lelőttek, és egy sekély sírba eltemették, akkor a testének oszlásából származó kémiai elemek a talaj részévé váltak. A préri fű pedig kinőtt a síron, és a gyökerei felszívták ezeket a kémiai elemeket, és a tehenek lelegelték ezt, ezáltal az ember kémiai elemei a tehén részévé váltak. A tehén tejébe is belekerültek, és miután én ezt megittam, akkor már az én részemmé váltak ennek az ember testének a kémiai elemei. A feltámadáskor melyikünk testének részei lesznek ezek a kémiai elemek? Nevetségesnek tűnő dolgok, amelyekkel ők is a feltámadást szerették volna nevetségessé tenni. Jézus azt mondta, hogy tévedtek, mert nem ismeritek a feltámadást, sem pedig Isten erejét. Jézus így válaszolt nekik. E világ fiai házasodnak és férhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek a ma eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásból, azok nem házasodnak majd és férhez sem mennek. Sőt, meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlóak, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai. Nézetem szerint Isten arra teremtette a házasságot, hogy egy egészséges környezetet biztosítson a gyermekek felnevelésére, hogy gyümölcsöt hozzunk, sokasodjunk és benépesítsük a földet. A mennyországban az angyalok nem sokasodnak, ezért nincs szükség házasságra. Mi sem fogunk sokasodni ott, ezért nekünk sem lesz ott szükségünk házasságra, mert olyanok leszünk, mint az angyalok. De vajon fogjuk-e ott ismerni egymást? Hát persze, nem leszünk ostobábbak, mint itt. Akkor milyen kapcsolataink lehetnek? Sokkal mélyebbek és gazdagabbak annál, amit valaha is megtapasztalhattunk itt a földön. Hogy pontosan milyen kapcsolatok lesznek, arról Isten nem árult el részleteket nekünk, csak azt mondta, hogy olyanok leszünk, mint az angyalok. Vannak olyan szegény emberek, akik azt mondják, hogy ha nem házasodhatok, akkor én nem is akarok oda menni. Csak hogy az alternatív lehetőség nem tűnik kellemesebbnek. Semmi sem utal arra, hogy ott házasodhatnánk. Azt tudjuk, hogy más testünk lesz. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Új testünk lesz, és nem érdekel, hogy mi fog történni ezzel a testemmel. És mi a helyzet a hamvasztással kapcsolatban? Azt tesznek vele, amit akarnak. A hamvasztással 37 perc alatt teszik azt, amit a természetes folyamatok hosszabb idő alatt úgyis megtesznek. De arra én már kiköltöztem belőle, és beköltöztem az új házamba. Jézus azt mondta, hogy az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? De mit mondasz a test feltámadásáról? Pál apostol ezt mondta. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, mielőtt el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot. Tehát az új test nem olyan, mint amit elvetettél. Sajnálom azokat, akik annyira beleszerettek a testükbe, hogy át akarják vinni az Isten országába. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott. és ha neki tetszeni fog, akkor biztos vagyok benne, hogy nekem is tetszeni fog. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Tehát egyszerű magként vettetünk el, és Isten olyan testet ad, amely kedves az ő számára. Úgyhogy már nagyon kíváncsi vagyok arra az új modellre, az új test csodálatos képességeire. Isten ezt a testet a földből teremtette földi körülményekre. A föld atmoszférája 79% nitrogén, 20% oxigén és a fennmaradó 1% egyéb gázokból áll. Amikor a testemet megalkotta, akkor ezekre a körülményekre alkotta meg. Ha több oxigén lenne, akkor a szívem gyorsabban verne, és hamarabb meghalnék. Ha több nitrogén lenne, akkor pedig megfulladnék. A mennyországban viszont olyan testre lesz szükségem, amely az ottani körülményeket készült. Isten tehát egy új testet készített el számomra, és egy napon a lelkem és a szellemem átköltözik ebből a testből az újba. Pállal szólva mondhatjuk akkor, hogy halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Nem értették tehát, hogy mi történik a halál után. Jézus így válaszolt nekik. E világ fiai házasodnak és férhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férhez sem mennek, sőt meg sem halhatnak többi. Az új testünk tehát elpusztíthatatlan és örökké való lesz, így hát jobb, ha szeretni fogjuk, mert örökké abban leszünk. Mert az angyalokhoz lesznek hasonlóak, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai. De ezek a fickók nem hisznek a feltámadásban. Arra pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is rámutatott a csipkebokornál. A szadúceusok csak Mózes könyveit fogadták el, és azt állították, hogy nincs feltámadás. Annak ellenére, hogy sok vita volt Jézus ideje előtt, mert mások is megpróbálták meggyőzni őket a feltámadásról, senki sem mutatta meg nekik Mózes írásaiból a feltámadás bizonyítékait. Jézus viszont visszamegy Mózeshez. Arra pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is rámutatott a csipkebokornál, amikor az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének mondja. A csipkebokor idejekor Jákob már 400 éve halott volt, Izsák és Ábrahám pedig még több ideje. Mégis Isten azt mondta a csipkebokorból, hogy én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Jézus pedig hozzáteszi. Az Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él. Ezzel kijelenti, hogy 400 évvel a haláluk után Ábrahám, Izsák és Jákob még mindig élnek egy másik dimenzióban, mert Isten az élők istene, és nem a halottaké. Néhány írástudó ekkor így szólt. Mester, jól mondtad, és nem mertek többé kérdezni tőle semmit. Ő azonban megkérdezte tőlük. Hogyan mondhatják azt, hogy a Krisztus a Dávid fia? A messiás egyik megnevezése az volt, hogy Dávid fia. Amikor Jerikóban voltak, és a vakember Jézus után kiáltott, ezt mondta. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! A Dávid fia egy messiási elnevezés volt, mert Dávid leszármazottjai között keresték azt, aki erővel és hatalommal fog eljönni, hogy megalapítsa a királyságot és véget vessen Róma uralmának. Dávid ezt írta a 110. Zsoltárban. Így szól az Úr az én uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Dávid úrnak szólította őt, hogy lehet akkor ő mégis fiú. Abban az erős pátriárkális kultúrában az apa volt az úr, függetlenül attól, hogy mennyi idős volt. Amíg élt, addig ő volt a nagy család ura. Hiába voltál megházasodva, és akár már unokáid is lehettek, ha az apád életben volt, akkor ő volt a hatalom feletted. Egyetlen apa sem hívta úrnak a fiát. Ez a cím csak a család pátriárkájának, a legöregebb férfinak járt. Ezért kérdezte Jézus, hogy miként lehet a Krisztus Dávid ura, ha az ő fiának nevezik. Persze nem volt válasz erre. Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek díszes köntösökben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken. Szeretik a főhelyeket a zsinagógákban, és az asztalfőn ülni a lakomákon. Akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Óvakodjatok azoktól, akik a nyilvános szerepléseket, az emberek általi megtiszteltetéseket és népszerűsítéseket keresik. Imádkozzatok értük, mert Jézus azt mondta, hogy súlyos ítélet vár rájuk. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Isten gazdaságában nem az számít, hogy mennyit adsz, hanem az, hogy mibe kerül neked az adakozás. Sokan számszerűen kevesebbet adnak, de Isten gazdaságában az sokkal többnek számít. A lényeg az, hogy mekkora az általunk vállalt áldozat. Amikor Dávid meg akarta venni egyik alattvalójától a csépéshez használt épületet, mert az Úr angyala ott állította meg a népet sújtó járványt, akkor alattvalója azt mondta, hogy neked adom ingyen, vedd csak el. Dávid pedig ezt válaszolta. Nem fogok olyan dolgot adni Istennek, ami nem került nekem semmibe. Dávid kitartott, és megvásárolta, nem fogadta el ajándékba, mert Istennek olyant akart adni, ami neki sokba került. Vajon mibe kerül neked az Istennek való adakozás? Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve. Józsefusz könyvet írt a zsidók harcai címmel, és az 5. könyvében olvashatjuk a jeruzsálemi templom leírását. Hatalmas, tömör, fehér márványoszlopokon állt, a homlokzata arannyal volt bevonva. Ha a templomra néztél, akkor az arany olyan erősen vakított, mintha magába a napba néztél volna. Józsefusz leírja a Heródes által felépített templom szépségét és dicsőségét. Voltak olyan építőkövek, amelyek 180 tonnát nyomtak. Erről a templomról kezdtek beszélni, és Jézus így szólt. Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kőkövön, amit le ne rombolnának. Ma a jeruzsálemi nyugati fal mentén a templomhegyre vezető út mellett feltárták a régi római út maradványait. A feltárás közben az úton, amely hatalmas kövekből épült, láthatóak azok a repedések, amelyeket a templom lerombolása következtében lehulló kövek okoztak rajta. A kövek ott fekszenek a völgyben, amely a hegy alatt található, hatalmas összevisszaságban. Ott jártam ebben a völgyben én is, és megérintettem ezeket a hatalmas építőköveket. Láttam Jézus proféciájának kézzelfogható bizonyítékait, mert egyetlen kő sem maradt az eredeti helyén. A völgy megtelt ezekkel a kövekkel, amikor ledöntötték a templom falait. Amikor a Grand Canyonban jártunk, akkor a gyerekek köveket lögtek a mélybe, és félelmetes volt látni, hogy a kövek több mint 1000 métert zuhantak, és hatalmas erővel csapódtak be a földbe. A templom lerombolása még félelmetesebb lehetett, amint ezek a hatalmas kövek a mélybe zuhantak a római katonák rombolása következtében. Jézus proféciájának beteljesedése volt ez, és ma a templomhegyen még a nyomát sem lehet megtalálni e hatalmas építménynek. Ekkor azt kérdezték tőle: Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez elkezdődik? Mi kezdődik el? A templom lerombolása. Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok. Meg azt, hogy az idő közel jött. De ti ne kövessétek őket. És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. Ezek a jelek már az utolsó időkre vonatkoznak. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Jézus azt mondta, hogy minden megpróbáltatás tanúságtételi lehetőség lesz számukra. Csodálatos volt, hogy minden esetben, amikor Pált egy bíró vagy egy király elé vitték, akkor ő mindig megragadta az alkalmat arra, hogy Jézusról tegyen tanúbizonyságot. Agrippa király előtt is ezt tette, és igaz, hogy nem olvashatjuk a Néró előtti tanúbizonyságát, de a történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy Néró nagyon szeretett volna valami hatalmas nyomot hagyni Rómán. Ugyanakkor nem volt ő olyan szörnyű fickó egészen addig, amíg Pál apostollal találkozott volna. Amikor Pál először volt a római börtönben, akkor megjelent Néró előtt. Gondoljátok, hogy Agrippa király előtt súlyos tanúbizonyságot tett Krisztusról? Biztosak lehettek abban, hogy Néróval kapcsolatban Pál így gondolkozott: Ha ezt a pogányt keresztény hitre tudnám téríteni, milyen óriási hatása lenne annak. Olyan tanúbizonyságot tehetett előtte, amilyet még nem látott a világ. Nem sokkal Pál tanúbizonysága után a történelem feljegyzi Néró drámai személyiség változását, amelynek következtében egy vadállattá vált. Felégette Rómát, mert egy új, dicsőbb várost akart építetni a saját dicsőségére. A keresztényeket vádolta a tűz miatt, ugyanakkor teljesen megőrült, démonok által uralt személyé vált. Véleményem szerint ez akkor történhetett meg, amikor visszautasította Pál tanúbizonyságát, és megnyitotta a szívét a démonok előtt. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is. Egyeseket meg is ölnek közületek. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Megölhetik a testeteket, de azzal véget is ér a hatalmuk. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. Mennyire fontos útmutatás ez számunkra? A türelem. Pedig én annyira türelmetlen vagyok az Isten dolgaival kapcsolatban, de Istenem, adj nekem türelmet. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj azokban a napokban a terhes és szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. 40 éven belül, Krisztus szerint 70-ben, amikor Titus a római hadseregek élén megtámadta Jeruzsálemet, 1.100.000 zsidót ölt meg, és a megmaradó 97.000-et elhurcolta, és Izrael megszűnt nemzetnek lenni. Elhurcolták őket a pogányok közé, Jézus proféciája beteljesült, és Jeruzsálemet pogányok taposták 1967. júniusáig. Az én értelmezésem szerint 1967. júniusában a pogányok ideje betelt. És akkor mi van most? Ez csak egy várokozási idő. Úgy gondolom, hogy az Úr Izrael nemzetében egy különleges munkát fog elvégezni hamarosan. A Dániel 70. hetének proféciája még nem telt be, amely alatt Isten Izrael újjáébresztését fogja elvégezni. Ez még nem kezdődött el, de 1967-ben Jeruzsálem ismét Izrael része lett. Amikor a Jordán seregeket kiűzték onnan, akkor Jézus szavai szerint a pogányok ideje betelt. Azóta Isten kegyelméből még újabb rövid periódust kaptunk, hogy Isten felé forduljunk addig, amíg ő végül magához szólítja az egyházát. Isten azt mondta Noé idejében, hogy ne maradjon lelkem örökké az emberben. És azt gondolom, hogy Isten türelme ismét végéhez közeledik. Ezután Jézus az ő visszajövetelének jeleiről szól. És ekkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig tengerek zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. Itt Jézus a nagy megpróbáltatás időszakáról beszél. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Jézus a második eljövetelének jeleiről beszél, de ha az egyház elragadtatása 7 évvel megelőzi azt, akkor tudjuk, hogy az elragadtatás is közeledik. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind, amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Jézus szavainak nyomán a templom és Jeruzsálem elpusztult, a zsidókat pedig megölték és elhurcolták. Ahogy ez a profécia beteljesült, biztosak lehettek abban, hogy ugyanígy az ő második eljövetele is be fog következni, és a profécia második fele is teljesülni fog. Isten nem azért terelte a dolgokat idáig, hogy most az egészet elengedje. A vég felé haladunk, és az egész rendszer az ő visszatérését fogja megtapasztalni. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetések gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. A világban ünneplésről szól minden manapság. De vigyázzatok, hogy az Úr napja ne érjen meglepetésszerűen. Jézus szerint ezek a dolgok csapdák. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni azokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Mik fognak történni? Isten földre zúduló ítélete fog eljönni. A Jelenések könyvének 5. fejezetében János a trónuson ülő jobb kezében egy tekercset látott, amelynek mindkét oldalán írás volt, és 7 pecsét zárta le azt. János ezt írja. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem betekinteni abban. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és betekintsen abba. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Hallgassátok a mennyei ének szövegét! Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ezek azok, akik az Isten fiai előtt állnak, és a nagy megpróbáltatás a következő fejezetben kezdődik. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon így szólt. Jöjj! És láttam, hogy íme egy fehér ló, rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzedelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Tehát a nagy megpróbáltatás a tekercs kinyitása után kezdődik. Az ő egyháza pedig ott állt előtte, és énekel. Ezért mondja Jézus, hogy legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Azért kell imádkozzunk, hogy méltók legyünk arra, hogy bekerüljünk a megváltottak táborába, és hogy ott énekelhessünk a mennyben, előtte állva. Én nem akarok itt a földön lenni, amikor Isten kiönti a haragját. Jézus ennek a folyamatnak egy kis részét írja le itt, és a teljes leírását ennek a Jelenések könyvében a 6-tól 18-ig terjedő fejezetekben találhatjuk. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott tartózkodott. De kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban. A hétköznapi emberek előtt nagyon népszerűvé vált Jézus, miközben az írástudók, a főpapok és a farizeusok a halálát tervezték.